Szeretném bevezetésképpen még egyszer olvasni azt az igeverset, amivel kezdtem. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Szóval szeretnénk Krisztushoz alkalmazkodni, többek között az adakozás és a nagy lelkűségnek a területén is, és Gábor, Ton Gábor fog ebben tanítani minket. Gábor a Timóteus Társaságnál dolgozik ilyen témakörben, és sok-sok tapasztalata van. Gábor, kérlek, prédikálj. Teach me, brother.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és amikor így, amikor van lehetőségem, vagy néha-néha ki szoktam így állni fiatalok, vagy hívők elé, akkor igazából egy dolgot várok izgatottan, hogy mit szeretne az Isten tanítani, az összes többit, azt annyira nem várom. És így volt ez ezúttal is. A 2 Korintus 8-ból és a 2 Korintus 10-ből szeretnék végigmenni egy kisebb szakaszon. Így az otyára reagálva remélhetőleg nem készülünk szemfényvesztéssel. Úgy merek így csak kiállni általában, hogy tényleg minden egyes gondolatot én legalább saját magam az igéhez tudom kötni. Amivel az alkalom előtt többet foglalkoztam, az nagyon érdekes volt, az nekem nem volt teljesen tiszta, hogy a korintusi gyülekezetnek mi volt a múltja, mi volt az elődménye. Azt ugye tudtam, hogy Pál írt két levelet a korintusiakhoz, sőt, elvileg már elvégeztünk egy kurzust is erről, ahol részletesebben is hallottam róla, de hát ilyenek vagyunk, elfelejtjük a számunkra kevésbé fontos dolgokat. És eredetileg az volt a tervem, hogy szépen, szeretem a földrajzot, szépen bemutatom, hogy egy stratégiai központú városról van szó, ahol nagyon sok hajó van, hatalmas kikötők, mindenféle típusú ember átjár, és hát többféle Istent is imádtak, és nem feltétlenül az egy is igaz, és élő és személyes Istenre gondolok. Nagyon sok pénz került be ebbe a városba az ókorban, és nagyon sok pénz került ki. Gondolkodtam, hogy milyen mai városhoz lehetne hasonlítani, de ilyenek jutottak eszembe, hogy Rijék a Horvátországban, vagy Hamburg, ezek mind nagy tengeri kikötők, vagy Isztambul. A lényeg az, hogy Pál egy viszonylag nehéz aténi időszakot követően úgy döntött, hogy itt folytatja a szolgálatát, és elment Korintusba. Az első levél ezután született, és ugye az első levélről azt tudjuk, hogy bár az Isten megáldotta a kegyelmével ezt a 18 hónapot, amit Korintusban töltött, ahogy elhagyta Pál a várost, ami ott történt, az egy teljesen szokványos dolog. Visszakerültek a más istenek a trónjaikra, visszakerültek az önző érdekek a helyükre, visszakerültek a pereskedések, a nagyravágyások, a már megtért hívők szívébe, és Pál erre válaszolt egy ilyen helyre igazító levéllel, amikor az első korintusi levelet írtuk. A második levél elejéből kiderül, hogy ezután az első látogatás után valószínűleg, nem lehet biztosan tudni, de történt még egy találkozás, ami egy dörgedelmes találkozás volt. És ez volt az egyik dolog, ami nekem teljesen így újként került a környezethez, hogy amikor Pál a korintusiaknak írt második levelet írta, akkor egy tipikus nagy kő esett le a szívemről, ezzel a gyülekezettel kapcsolatban érzése lehetett. Ugye, mivel az van a levélben, hogy egy nagyon nehéz találkozó, valószínűleg ez nem az első találkozó volt, amikor gyakorlatilag az ókor egyik legjelentősebb gyülekezete útjára indult. Jött a helyreigazító, most azt mondanám, hogy e-mail, de ez csak egy levél volt, és utána jött a bizonyos találkozó. És a találkozóval kapcsolatban valószínűleg nem volt teljes nyugalma Pálnak, mert ahogy a második levél kezdődik, ez egy kicsit ebbe enged, belelátni, hogy igenis megviselte az az időszak, hogy találkoztak, másodszor is találkoztak, újra kifejtette a problémáit, vagy pontosan nem is tudjuk, hogy miről beszéltek, és utána várt, és várt, és várt, és egészen addig, amíg nem kapott Titusztól hírt arról, hogy a gyülekezet hittel reagált, és a helyreállás vágyával reagált erre a második találkozóra, eddig bizonytalanság volt. És ha nekem kellene elmondanom, akkor ennek a mai igehirdetésnek számomra a legnagyobb tanulság az volt, hogy Pál ezt a második korintusi levelet úgy írta meg, hogy a kapcsolatuk, a korintusi gyülekezethez viszonyuló kapcsolata egy jóval komolyabb mélységbe kerülhetett. És így meg tudta egy kicsit megnyitni az ő saját problémáit, az ő nehézségeit, az ő küzdelmeit, és ez adott arra is lehetőséget, hogy három nagyon fontos témát érintsen: a személyes szolgálatnak, a Krisztusért való szenvedésnek a témáját, illetve az adakozásnak a témáját. És most szeretnék így imádkozni a következő kb. Fél óráért, illetve a léleknek a vezetéséért. Drága mennyei atyánk, köszönjük azt, hogy tudhatjuk, hogy te a legjobbat szánod nekünk. Köszönjük azt, hogy itt lehetünk együtt, és téged dicsérhetünk, és hogy tényleg úgy könyöröghetünk hozzád, mint akik tudják, hogy te valaki olyan vagy, aki a legjobbat szeretnéd a számunkra. Így vagyunk itt most is, kérünk azért, hogy te vezess bennünket a lelked által, te taníts minket kit-kit azon a területen, ahol szükségünk van rá, és tényleg hisszük, Urunk, azt, hogy úgy tudunk innen majd elmenni, hogy egy te hozzád jobban ragaszkodó, egymást jobban szerető gyülekezetté váltunk, és haladunk ezen az úton előre. Jézus nevében, ámen. Amikor az adakozásról kezd, azt tudni kell, hogy a korintusi gyülekezet és Pál között az adakozás témája már többször felmerült előtte is. Azt is fontos tudni, hogy a korintusi gyülekezet egy adakozni vágyó gyülekezet volt, és igazából készültek arra, hogy részt vállaljanak a szenteknek az ilyen jellegű szolgálatában. Viszont általában valami miatt elakadtak. Valószínűleg sok köze van ahhoz, amikről itt előtte beszéltem, hogy egy olyan környezetben éltek, amelyik egy nem a legszegényebb környezet volt, egy olyan környezetben éltek, ami nagyon sok inputot kapott, általában nem jó irányból, és így nagyon nehéz volt megharcolni ezeket a harcokat. De Pál úgy gondolta, hogy a második levél végén újra neki fut a témának, azzal az egyértelmű szándékban, hogy most vagy soha, most meglököm, megpróbálom belökni őket a tengerbe, hogy megtapasztalhassák az adakozás mögötti rejlő csodát, amit az Isten elképzelt. És igazából, ha az ige részekre gondolok, akkor az az elsődleges cél, egy kicsit talán jobban megértjük azt, hogy az Isten hogy gondol az adakozásra. Egy példával indított: hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott, mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Minden szónak nagyon fontos jelentősége van, és nehéz volt kiválasztani azt a két gondolatot, amiről szeretnék beszélni, mert végül az volt bennem, hogy inkább próbáljunk végigmenni több részen, és nézzük meg, hogy mi az a menet, amit az Isten választott korintusiaknak. Amit tudunk, hogy ez a makedón gyülekezet, akit példaként hoz föl, ez egy olyan gyülekezet, ami valószínűleg nem a legtehetősebb gyülekezet. Napi szenvedéssel kellett szembenézniük, és a nélkülözés rendszeresen része volt az életüknek. Ami érdekes, hogy ezzel szemben azt olvassuk, hogy bőséges volt az örömük. Ugye, amikor Pisti és az adakozás így eszembe jut, akkor mindig az van bennem, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, meg azt is szoktam mondani a Pisti, hogy véletlenül se adjál, hogyha vendég vagy, kivéve akkor, hogyha már jó előre eltervezted. önmagában az adakozás jó kedvel jár együtt. Hallottam ilyet is, hogy kilátott már szomorú adakozót, vagy szomorú jótevőt. Amit még látunk, hogy benne itt leírja három szóban, hogy tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessük. Erejükön felül adakoztak. Nem igazából volt sok mindenük, de mégis úgy tekintettek erre a lehetőségre, hogy nem az számít, hogy mink van, hanem inkább az, hogy amit tudunk, azt adjunk. Akár azt is, amit nem tudunk. A másik az az, hogy azt olvassuk, hogy erősen sürgetve. Amikor az Isten szerinti adakozás így felmerül, akkor egyértelműen ott van a szívünkből jövő visszautasíthatatlan, ellenállást nem tűrő vágy, hogy én most adni szeretnék, ott szeretnék lenni. Érdekes, igazából egyszerűbb úgy dönteni ezekben a kérdésekben, hogy amikor viszonylag közel vagyunk az Istenhez, imádságosabb szívvel vagyunk, vagy több időnk van az igére. Az ilyen döntéseket olyankor kell meghozni, nem a hónap végén, amikor utoljára megyünk bevásárolni, mert akkor nem biztos, hogy a lélek vezeti a döntésünket. Erejükön felül, erősen sürgetve, és azt is olvassuk, hogy önként. Senkitől sem motivál, a szívük volt a legfőbb motiváció. Az Isten szerinti adakozás az mindig a szívnek az ügye. Amikor ezt a példát olvassuk a makedón gyülekezetről, ebben erősít meg, és biztosan mindenki volt már szerelmes, és sétált a szerelmével a patakparton. Különböző szinten vagyunk romantikus lelkek, mi annyira nem. De így viccnek mindig jól hangzik, amikor Petrának azt mondom, hogy lehoznám a csillagokat is az égről. Na most ebben az ígéretben az egyedüli dolog, ami benne van, az a vágy. Mert hogy se létrám nincs, se erőm, hogy elbírjak egy csillagot, se lehetőségem, hogy fölmenjek, viszont ami motivál, az az, hogy bármit megtennék, most is, ha rendelkezés áll a lehetőség, ha nem. A szívnek a diadala, ha kimondunk egy ilyet, ha főleg nem vagyunk romantikusak, és még őszintén is mondjuk, de ez egy annyira jó példa nekem, hogy igazából nem azért akarunk adni, hogy több legyen, hanem mert annyira szeretnénk, hogy jobb legyen valakinek. Vagy annyira szeretnénk megmutatni, hogy mennyire szeretjük. A makedón gyülekezetre még a végén vissza fogunk térni. Másik dolog, ami az adakozással kapcsolatban sokszor hallható, olvassuk tovább a 2 Korintust, igen, kihagytunk egy igeverset, de egyébként folytatódik. Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgosságban, és tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódi telget is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ugye említettem már, többször nekivágott Pál és a korintusi gyülekezet bátorítására, hogy na most adjatok, itt a lehetőség. És most itt a jeruzsálemi szegény zsidók számára volt egy nagyszabású gyűjtés, és ebbe szerette volna belevonni a korintusi gyülekezetet. Azért szerette volna belevonni, mert úgy gondolta, hogy nem lesz elég a korintusi gyülekezetnek? Vagy a szegényeknek? Valószínűleg nem. Mert Pál pontosan tudta, hogy az Isten fog gondoskodni. Azért szerette volna, mert végre eljutott oda a korintusi gyülekezettel, hogy egy mélyebb dolgot oszthasson meg, és szerette volna, hogyha megértik azt, hogy az adakozás háttere az mindig egy szívügy. És úgy érezte, hogy most már olyan szinten vannak. Megvolt az utolsó nagy összecsapás, megjött a megerősítés, hogy megtért a gyülekezet újra a bűnös útjaikról, és talán most készek arra, hogy ezt is megértesse velük. Viszont egy nagyon érdekes dolgot emeltem ki, az, hogy ezt nem parancsként mondom. Hoppá! A Bibliában azért a legtöbb dolgot parancsként olvashatjuk, ugye? Az imádságra vonatkozó dolgokat, vagy ahogy Jézus elhívta a tanítványokat, kövessetek, szeretnék elköszönni a szüleimtől, nincs idő rá, egyszerűen fordítva, nekem menni kell, mindent adjatok föl, valljátok meg bűneiteket, mind parancs. És itt van valami, ami fontos az Istennek, és azt mondja, hogy ezt nem parancsként mondom. Ugye a Malakiásból szoktak sokszor az adakozásról tanítani, és az is úgy kezdődik, hogy így tegyetek próbára engem. Itt se azt mondják, hogy fizessétek meg a tizedet, hanem az, hogy így tegyetek próbára engem. Valamiért fontosnak érzi az Isten, hogy szembesítse a hívőket ezzel a lehetőséggel. És hogy ez egy lehetőség. Lehetősége van mindenkinek nemet mondani. A további részekből igyekszem az Isten meggyőző, vagy a lélek meggyőző erejével megmutatni, hogy nem biztos, hogy megéri nemet mondani. Szóval az Isten szerinti adakozás erőnkön felüli, erősen sürgető és önkéntes, és egy lehetőség. Na, akkor egy tanács hozzá. Vagyis hát ez úgy nézem, kettő. Tanácsot is adok ebben az ügyben, folytatódik az Új Szövetségből a Korintusi Levél, mert ez hasznos nektek, és nem csak a cselekvésben, hanem tavaly óta a szándékban is előjártatok, ugye? Már foglalkoztatja a kérdés a korintusiokat. Most pedig a cselekvést is vigyétek véghez, hangzik az egyszerű tanács, amely, hogy amilyen készséges volt a szándékotok, olyan legyen a véghezvitele is. Erőtökhöz mérten, mert ha megvan a szándék, az aszerint kedves az Istennek, amitek van, nem aszerint, amitek nincs. Gyakori hazugság a témában, hogy azért nem adakozunk, mert nincsen elég, de ugye a Bibliában az özvegy asszony két fillére az végleg kinullázza ezt a látáspontot, mert gyakorlatilag ő mindent odadott, amilyen volt, és nem azon gondolkodott, hogy milyen nincs, vagy milyen van, hanem odadta az Istennek, mert ennyire szerette. Nem a mennyiség számít, hanem a véghezvitel. A cselekvést is vigyétek véghez. Hányszor fordult elő már csak a mi életünkben is, hogy kaptunk egy levelet, hogy valakit támogathatunk, és tényleg ott volt a szándék benne, azt elfelejtettük. Ha nem jön a második levél, akkor nekünk is nehezebb. De úgy igazi az adakozás, ha pont kerül az íre, és nem csak a szándék van ott bennünk. Viszont a szándékért már dicsérhetjük az Isten, mert ezt ő munkálta ki. A hitlépés, a megvalósulás sokkal előrébb való, mint az, hogy bizonyos esetben mekkora összegről van szó. És reggel kérdeztem Abigailt, hogy van-e olyan mese, hogy a farkas és a három kecskegida, és azt mondta, hogy igen. És mindig ez a történet jut eszembe, amikor azt mondja a szülő a kecskegidáknak, hogy ne nyissátok ki az ajtót senkinek. A farkas az úgy gondolkodik, szerintem, mint egy kicsit az Isten is ebben a témában. Ha beengedik a kis ujjamat, akkor utána sokkal nagyobb lehetőségem lesz. És ez is olyan, ha elkezdjük, akkor nem, hogy nem lehet leszokni róla, hanem egyre nagyobb vágyunk lesz arra, hogy még többet kapjunk, és már el is felejtettük, hogy ezért sok mindenről már lemondtunk. Ez egy olyan valami, amit el kell kezdeni. Ha elindul a folyamat, az Istennek mindig gondja lesz rá, hogy a kegyelmével árasszon el abból az apró kis részből, amit felajánlottunk az életünkből, az időnkből, a pénzünkből, a ránk bízott tehetségből, a kapcsolatainkból, és egy végtelen listát lehet ide folytatni. Fontos, hogy tisztában tegyük az ígéreteket. Mindenki ismeri azt a részt, hogy aki... Ja, és igen, még mindig kettő korintus... Nem, most átugrottunk a kettő korintusba, a két utolsó része kettő korintusból van. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűket arat, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat, jól ismerjük ezt a részt. Mindenki úgy adjon, ahogy előre el is döntötte, ne kedvtelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig hatalma van arra, hogy kegyelmét, azt akartam olvasni, hogy kényelmét, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek. A bőségetekből jusson minden jó cselekedetre, amint megvan érve, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja a vetőmagotokat, megszaporítja igazságotok gyümölcsét, így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely általunk hálaadást szül az Isten iránt. Hát két ígéret van, amihez kapcsolódik. Lehet, hogy annyira örülünk elsőre, de az egyik az az, hogy nem tudunk annyit odadni, hogy az Isten ne gondoskodjon a maradék, a kiesett hiányról. Pár évvel ezelőtt igazából az életünk hajdanán egy olyan vállalkozásba kezdtünk, ami egy nagy minusszal indította az életünket. És úgy nagyjából minden hónap úgy nézett ki, hogy tudtuk azt, hogy mínusz 150 ezer, ez a kiindulás. És érdekes volt, mert az Isten akkor küldött valakit, egy misszionáriust, és akkor döntöttünk először úgy, hogy na, megnézzük, hogy adakozhatunk. Úgy éreztük, hogy szeretjük eléggé, nem nagy összeg, kezdjük el havi szinten. Az egy dolog, hogy 13 éve támogatjuk. De, és nem ez volt a nagy mínusz, amit neki ajánlottunk föl, hanem eleve az a helyzet, ami igazából éveken keresztül, közel 10 éven keresztül tart, hogy mindig egy objektív mínusszal indultunk, és minden hónapban újra és újra megtapasztaltuk azt, hogy az Istennek hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiárassza ránk, és mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek. Nyolc-kilenc éven keresztül. A másik ígéret pedig a következő. Aki magot ad a vadvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja a vetőmagotokat, megszaporítja az igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre. Az ígéret az pedig a hitbeli növekedésünkre vonatkozó. Minél többször végigjárjuk azt a modellt, hogy a szívem indít, hogy adjak. Megteszem. Az Isten megadja. Újra és újra az Isten tanítani fog. Újra és újra megmutatja azt, hogy mi minden rejlik az adakozás mögött. Megmutatja azt, hogy nem azért vagyunk kiválasztottak, mert föl van írva a nevünk a mennybe, hanem azért vagyunk kiválasztottak, mert kiválasztott eszközei vagyunk az Istennek arra, hogy az evangélium rajtunk keresztül jusson el mindenhova, ahol még nincsen. És a rossz hír, az adakozás soha nem, hogyha valaki úgy dönt, hogy fölajánl, vagy ad, arra nincs semmilyen ígéret, hogy azt vissza is kapja. Az van, hogy lelkileg meg fog erősödni, az van, hogy lelki áldásokkal tele lesz az űr, amit az időfelajánlás vagy pénzfelajánlás jelentett. Viszont azt nem. Ami viszont érdekes, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy ahogy egyre inkább készek vagyunk arra, hogy a saját életünkkel teljes egészében az evangéliumot szolgáljunk, az Isten egyre többet fog ránk bízni. És ehhez az is hozzá fog kapcsolódni, hogy valószínűleg egyre bőségesebben szeretne gondoskodni. De erre nincs ígéret. Az ígéret arra van, hogy mindig meg lesz mindenünk. Az ígéret arra van, hogy a fizikai vetés lelki aratást eredményez, és hogy jó kedvünk lesz. Mert jókedvű az adakozó. Mindig, mindenkor. mindig rájön arra, hogy nem volt hiába való. Na. Ugye néztük a példát, ahol az adakozó szív három jellemzője volt, hogy az erejükön felől erősen sürgetve és önként vállalták a szentek támogatását. Tudjuk azt, hogy ez egy lehetőség. A tanács ne csak szándék legyen, hanem fejezzük is be. Tegyük fel a pontot az íre. Nem a mennyiség a lényeg, az Isten kezébe kerül. Ha elköteleztük magunkat, az Isten fogja folytatni a történetet, és egészen biztos, hogy olyan dimenzióban, amit előtte el se tudtunk képzelni, mert nem is nagyon akartunk, amíg nem kezdjük el. Az ígéret pedig az, hogy lelki aratással jár együtt, és az, hogy soha nem kell semmi miatt aggódnunk, bár ez más helyeken is megvan írva a Bibliában, az Isten gondoskodni fog mindenre, amire szükségünk van. Nézzük a következményét. Tovább olvassuk a 2. Korintust, 12-13. vers a 9. részben. Mert ez az Isten előtti szolgálat nem csak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat hálaadásra is indít Isten iránt. Mert ez szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek. És azért a jó szívűségetekért, amely irántunk, és mindenki iránt megnyilvánul. A helyzet az, hogy ez egy fordított világ, amiben élünk. Illetve a világ az nem fordított, de hogyha az ige alapján szeretnénk engedelmesen élni, szeretnénk alkalmazni azt, amit a Bibliában tanít az Isten, akkor sajnos sokszor a fordítottját kell tennünk ahhoz képest, ami logikusnak tűnik. Egy olyan világban élünk, ahol a célok kitűzésének és a minden ez a célok kitűzésének és mindenáron elérésének a világa. Ez egy értékmérő. A vagyoni dolgok felhalmozásának a világa. A jólét hajszolásának a világa, és már is tudjuk azonosítani saját magunkat a korintusi lakossággal, vagy a gyülekezettel. És ahogy a digitalizálódás egyre előrébb halad, így változik minden. Minden gyorsul, és olyan újabb és újabb dolgok jönnek, és már az is időt vesz igénybe, hogy rájöjjünk, hogy mi a valódi, és mi a nem. Mi, ami az igazsághoz kapcsolható, és mi az, ami nem. Több előadást hallgattam pszichológustól, ami azt mutatta, hogy mi nem Facebook függők vagyunk, nem digitális függők vagyunk, mi a célok azonnali függők vagyunk. Minden azonnal kell. Egyből választ szeretnénk kapni. A kommunikáció egyre több csatornán zajlik, és nagyon vicces, megjegyzem, hogy mire kell válaszolnom, de eltelik fél nap, és nem találom meg a kérdést, mert annyi kommunikációs csatornát kell végig ellenőriznem, hogy vajon hol írt az illető. Aztán az azonnali birtoklási vágy és a jólét már a kezdetek fölfogva. Így két kisgyerekünk van, azért az online boltok, ez egy jó dolog, egy csomó időt meg lehet spórolni vele, de ez egy ilyen világ. Ugye sokszor halljuk, meg sokszor beszélünk arról, hogy menjünk és tegyünk bizonyságot. Mondjuk el az evangéliumot. Viszont nagyon szeretem azt a mondást, ami azt írja, hogy mindig bizonyságot kell tennünk, és hogyha kell, akkor szóval is. Mert ez azt jelenti, hogy feltétlenül nem az a lényeg, hogy én a Biblia gondolatait és igerészeit egymás után téve elmagyarázzam, és meggyőzzem arról, hogy az evangélium valós és létezik. Egyszerűen az Isten a kezünkbe helyezte annak a lehetőségét, hogy a szánk kinyitása nélkül bizonyságot tegyünk az ő létéről. Egy dolgot kell hozzátenni, késznek lenni arra, hogy bármiről lemondjunk, ami a miénk. Ahogy megértjük azt, hogy mi használók vagyunk, és nem tulajdonosok, így válik ez egyre könnyebbé. Ahogy haladunk előre, hogy megértjük azt, hogy az Isten mi mindent tett értünk, és hogy a kegyelme mennyi mindenhez kapcsolódik, ami az életünkben van, úgy jövünk arra rá, hogy igazából nem azért kaptuk ezeket a dolgokat, hogy legyen, hanem azért, hogy továbbadhassuk. És gondoljatok csak egy olyan helyzetet el, van egy jó ismerősötök, nagyon szeretnétek már, hogy hallja az evangéliumot, és soha nem merjük felhozni a témát. Próbáljátok meg csak a következőt, azt, hogy mindig figyeljétek azt, hogy mire vágyik. És legyetek ott, biztassátok, segítsetek neki, ajánljátok fel a jelenléteteket. Ha ebben kitartóak vagyunk, előbb-utóbb föl fogja mindenki tenni a kérdést, hogy vajon miért? Honnan van neki ennyi? Hogy képes arra, hogy egy ekkora rohanásban, ennyi kihívás között még arra figyel, hogy itt van valaki, és neki hogy segítsek? A nagy lelkűség és az adakozás lehetősége az az Isten extra ajándéka arra, hogy az evangéliumot képviseljük. És ugye úgy van az igében, hogy ha ezt látják, tehát adakozó szívet vagy adakozó személyt látnak, akkor az Istennek lesznek hálásak az emberek, és egyben Krisztus evangéliumáról teszünk vallást. Hogyan? Az Isten nem azt szeretné, hogy a feleslegünkön adjunk túl. Azt is túl lett, és igazából az nem egy rossz dolog. De sajnos az áldás rész, az áldás legmasszívabb tömege, mert az Isten kegyelme lehetővé teszi azt, hogy már az is áldásra áll. Sőt, a nem hívők ebben részesülnek rendszeresen, hogy nagy lelkűen adakoznak. De az Isten a hívőknek felajánlotta azt a lehetőséget, hogy te neked adok hitet arra, hogy az evangéliumot azzal is képviselt, hogy a meglévőből, ami fontos, ami úgy gondolod, hogy szükséged lenne rá az élethez, de hogy abból is felajánlhassál. Ugye, ezt szerettem volna csak röviden elmondani, hogy általában, amikor az adakozás van, akkor a tized kérdése jön föl. Ez az Ószövetségben volt, és nem elsősorban ránk vonatkozik. Ránk, mi már az Új Szövetség kegyelme alatt élünk, és a Timóteus levélből tudjuk az ide vonatkozó részt, teljes vagyonunkkal az evangélium ügyét kell szolgálnunk. Jó mutató a 10%, de ahogy keresnünk kell, azt hiszem a zsidó levél elején van az, hogy nekünk elsősorban a tökéletesre kell törekednünk, nem arra, hogy meglegyen az a 10% és megugorjuk. Az az ígéret, hogy minél többről képesek vagyunk lemondani, annál többet fogunk az Istenből látni, az Isten kegyelméből. És továbbra is vonatkozik ez időre, pénzre, és bármi másra, ami értékes, és amit az Istentől kaptunk. Erősen sürgetve, ugye a hogyanhoz, erőnkön felül bátra, azt nem értem, hogy bátra, mert lehet, hogy benne volt az igében, de nem írtam, de lényeg az, hogy erőnkön felül, erősen sürgetve. 8 évvel ezelőtt Kaposváron voltunk a Békevár gyülekezetben, és az adakozásról hallottunk egy tanítást. És van egy mondat, ami azóta is újra és újra előjön. Ez pedig az, hogy add nekem a bankszámla kivonatodat, és a határidő naplódat, megmutatom a hitedet. Ez egy nagyon súlyos, tükör, ha komolyan vesszük. 2 dolgot is jelentett ez az erősen sürgetve. Egyrészt azt, hogy a határidőnaplom mekkora százaléka az, ami igazából az evangélium terjesztéséhez kapcsolódik. Közvetve. Nyilván sok helyen különféle dolgokat csinálunk, de mégis a Timóteusnak írt levélben az van, hogy a teljes időnkkel, és minden vagyonunkkal, és minden lehetőségünkkel az evangélium ügyét kell szolgálni. A másik pedig a sorrend, a prioritásra is vonatkozhat. Erősen sürgetve. Vajon az van bennünk, hogy ahogy a számlánkon van a pénz, egyből továbbítsuk azt, amit az Isten számára előre, jó kedvel elkülönítettünk? Vagy az van, hogy megvárjuk, hogy jut-e, vagy marad-e? Ha komolyan gondoljuk, hogy az Isten így az adakozásra gondolkodik, ő ezt egy szívügynek tekintette elsősorban. És ha a szívünket arra indította, hogy vállaljunk részt, akkor valószínűleg teljesülni fog az ígéret is, hogy mindennel rendelkezni fogunk, ami szükséges. Erejükön felül, erősen sürgetve, és önként és kezdeményezve. Na, itt megint a gyülekezetünk jutott eszembe, hogy elképzeltem azt, hogy mit jelent az, hogy egyrészt az, hogy önként. Nem azt mondom, hogy elmarad az utolsó dicsőítő dal, de elmarad a doboz. Vajon ugyanazt eredményezi-e, hogy a gyülekezet számlájára megérkeznek a felajánlások a doboz nélkül? Aztán a másik az, hogy kezdeményezve. Én hozom a dobozt, nem erre gondoltam, hanem az, hogy nem tudok elmenni a gyülekezetbe egy hónapig. Nem, hogy dobozt nem látom, hanem gyülekezetet se látom. Ez a szívügyem? Szeretem annyira az Istent, hogy elhiggyem, hogy nem csak a Jézus környezetében élőket akarta megáldani azzal, hogy semmit nem engedett a tanítványoknak elvinni, hanem az volt a vágya, hogy ők gondoskodhassanak róla. Hogy ma átélhetjük ugyanezt. Erőnkön fölül, erősen sürgetve, önként és kezdeményezve. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül, önként adakoztak és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. Na és itt ez egy hosszú út. Mivel a szívünk változásáról szól, attól függ, ahhoz kapcsolódik. Az Istennek ez a vágya, hogy egyre jobban szeressük őt. Egyre jobban tudjuk sajátunknak érezni az evangéliumot. És újra és újra nyomatékosítja, hogy a nagy lelkűségünk ebben segít, előre juttat. Sőt, eszköz. Sőt, tervez azzal, hogy mi növekedni fogunk ezen a területen, és egyre többet ajánlunk föl. Hosszú az út. És egy kis vicces történet tavaly Speakoutról. Ugye Andriska 2 éves volt pont, amikor lementünk a táborba. És hát lementünk, kicsit meg volt szeppenve, mit keresett 200 ember, mert eddig csak 2 látott, vagy 3. És ugye ez volt az első alkalom, hogy egy gyerek közösségben volt. Hát vittünk egy motort, meg egy rollert. Ő pontosan tudta, hogy mi az övé. És ahogy egy másik kisfiú megfogta a rollert, mindent eldobott a kezéből, odarohant, és beleharapott a kezébe. Ilyet nem láttunk otthon. Egyszer se. Nem is volt időnk megbeszélni Petrával, hogy mi történt. Mert jött egy másik kisfiú. Neki is megtetszett. Onnantól 2-3 éves kisfiúnak volt ekkora piros karika a kezén. Innen indulunk. Ez az a kor, amikor megtanuljuk, hogy vannak dolgaink. Ez gyorsan megy, 1 év alatt megvan. És igazából szerencsére többet nem láttuk, sőt, nincsenek itt. Ő a nagy lelkűbb a 2 közül egyelőre. Neki egyszerűbb ez a terület. Viszont nagyon hosszú az út, addig, hogy készek lehessünk arra, hogy úgy tekintsünk mindenünkre, mint ami az Istené. Úgy tekintsünk az időnkre, mint amivel az Isten szeretne rendelkezni. Nem annyira szerettem volna tanácsot adni, csak Pisti bátorított, hogy egy Korintusból hoztam egy jó tanácsot. A 7 első napján mindegyikötök tegye félre és gyűjtse össze azt, amit tőle telik, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Volt egy történet. Elmondom, lehet, hogy kicsit megkönnyezem, de elmondom. Ugye szoktunk támogatást gyűjteni. Első utunk egyik utolsó hetén volt, hogy próbáltunk hűségesek lenni azzal a szemlélettel, hogy igazából nem a mi elsődleges célunk az, hanem az, hogy a hívők minél többször hallják ennek a lehetőségét. És egy, ugye egy nagyvárosban szoktunk járni, elég kicsit félelmetes is a belvárosa, és elmentünk ez az illetőhöz, aki körülbelül akkora volt, mint én, plusz 50 kiló, és fekete bőrű. És azt mondta, hogy ő szeretne elvinni minket egy mexikói étterembe. Elég fáradtak voltunk, elvezettünk odáig 40 perc, ott hagytuk az autót, beültünk mellé, és csak vezetett, több mint egy órája mentünk, beszálltak még ketten mellé, azt hiszem, tehát már nem is voltunk többségben, Petrával voltam, és képzeljétek el, hogy az étteremben kicsit többször felmerült bennem, hogy mi van, ha itt hagy. Mert annyira nem ismertük a várost, vagy mi van, ha bármit csinálnak, többen vannak, de hittünk azt, hogy nem véletlenül találkoztunk vele. Visszamentünk, este 11 vagy fél 11 volt. Nem is tudom, hogy beszéltünk a támogatásgyűjtésről. De a lényeg, hogy egy ilyen 3 kilós dunsztas üveg, tele 10 centesekkel, meg valamivel, és azt mondta, hogy ha támogatást gyűjtünk, akkor ezt nektek készítette az Isten. Félretette. Összegyűjtötte. És amikor a gyűjtés történt, odaadta. Na. Szóval a tanács az, hogy jó előre átimádkozva, az Istentől elvéve a felajánlás mértékét, készítsük össze, és amint van lehetőség, adjuk oda az Istennek. Egyébként, igen, mindig az, két dolog bátorít a saját gyülekezetemnek való adakozásba. Az egyik az önmagában az adakozásba is bátorít, nem csak a saját gyülekezetembe. Az, hogy a rám bízott teljes vagyonnak kizárólag az a része az, amit nem tudok elrontani, amit visszaadok egyből az Istennek. Az összes többi, az naponta döntéseket kell hoznunk. Ezt vegyem, ide menjek, oda menjek, ezt csináljam, erre költsem az időmet, erre költsem a pénzemet. Azt, amit elkülönítek, azt már nem tudom elrontani. Tök mindegy, mit csinálnak vele, mert az Isten úgy gondolkodott, hogy legyünk készek lemondani, legyünk készek a vagyonunkkal szolgálni. A másik pedig az, hogy ha a saját gyülekezetemnek adok, akkor egyrészt az Istenemnek adok, mert annyira szeretem. Másrészt a környezetemnek adok, mert hiszem, hogy a gyülekezetem az evangélium szolgálatában van, és az evangéliumot viszi. Harmadrészt, ez az önző megközelítés, saját magamnak adok, mert milyen jó volt ma reggel meginni egy kávét, nem tudom, ki fizette, de hiszem, hogy valamilyen szinten a saját felajánlásunk is benne volt, és még tejet is találtunk. Itt van újra a makedón gyülekezet példája, de most másik két rész van kiemelve. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet makedóniai gyülekezeteinek adatott, mert nyomorúság és sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is, önként adakoztak, és erősen, sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratával. Két dolog, ez a terület is, mint a legtöbb terület, az Isten kegyelméről tanúskodik. És az Istennek arról a kegyelméről, amelyet a macedóniai gyülekezetnek adott, felhívja a figyelmet ez a rész is arra, hogy készek voltak az evangéliumot nem csak felismerni, hanem az ő életükkel ebben példát mutatni. Készek voltak felajánlani saját magukat az Úrnak, és ezáltal már nem az számított, hogy miük van, hanem az, hogy mi az Istennek az akarata. Mennyire szeretik ők az Istent, mennyire szeretnének hűségesek lenni ezen a téren. Pistivel beszéltem hétfőn. Vicces beszélgetés volt. Mondta, kérdezte, hogy akkor amire visszajön, egy teljesen más lelkületi gyülekezet lesz, mondom. Hát, ez csak az Isten tudja. Ez volt a válaszom. De azt mondtam neki, hogy abba viszont szívesen segítek, hogy nyitunk egy másik számlát, ha szükséges. Mert megtelik az egyik. Nem tudjuk, ez sajnos az Isten kezében van. De arra szeretnélek bátorítani mindannyiatokat, hogy tegyétek fel az íre a pontot, ha az Isten indít benneteket. Csodák rejlenek a háttérben. A makedón gyülekezet példája is mutatja azt, hogy az Isten szemében az evangélium szerinti élet és a nagy lelkű élet az egy és ugyanaz. Ezzel az evangéliumot hirdetjük. Nem értik a nem hívők, hogy hogyan vagyunk képesek a nulla időnkből és a mínusz számlánkról is adni és adni. Ez az Istennek a kegyelme. Ő megmutatta a példáját Jézus áldozatával. Na. És végül az abcselből szeretnék egy részt felolvasni. Ezt az efezusi gyülekezethez kapcsolódott. Ugye a több évet töltött el, az egyik legkedvesebb gyülekezet volt Pál számára valószínűleg. Biztos minden gyülekezet kedves volt, de itt nagyon sok időt töltött. Sokszor használjuk Biblia tanulmányozásba ezt a levelet, amit neki írnak. Amikor odaállt eléjük, akkor úgy beszélt hozzájuk, hogy tudta, hogy valószínűleg már nem fognak találkozni, és valószínű volt az, hogy amit el szeretett volna nekik mondani, az egy olyan üzenet, amire mindig emlékezzenek, hogyha már nem találkoznak vele. Az abcsel 20-25-ben van most, hogy és most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve többet nem látja az arcomat senki. Az abcsel 20-32-ben az utolsó 3-4 mondat látható, amit a gyülekezetnek mondott. Most pedig az Istenre bízlak titeket, a kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. Senkinek az ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt is jól tudjátok, hogy magam szükségleteiről, meg a velem levőkről ezek a kezek gondoskodtak. Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő azt mondta, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Szóval két dolgot mondott ebben a 3-4 mondatban. Az egyik az, hogy soha ne felejtsétek el, hogy az evangéliumot, hogy éljetek azáltal. Soha ne felejtsétek el a kegyelmet, ami megmentett a bűnös létetekből. Hogy úgy éljük a hétköznapjainkat, vagy úgy éljék a hétköznapjaikat, mint akik tisztában és tudatában vannak annak, hogy megváltattak, és az Isten gyermekei. Viszont utána azzal folytatja, hogy neki nem volt semmije, és nem is szeretett volna mástól kapni, hiszen az egész evangéliumot elvileg a szíve indítatásából hirdette. És az utolsó gondolatok, meg önmagába emlékezetesek, azt mondja, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. És ugye az a kérdés, hogy vajon két dolgot szeretett volna mondani. Az evangélium szerinti élet az egy radikális, adakozó és nagy lelkű életet jelent. Ezt kaptuk, meg mindent, ami mögötte van, a képességeinket, a kapcsolatainkat, az időnket, a pénzünket, az álmainkat, az Isten iránymutatását, a látásunkat vele kapcsolatban. De nem azért kaptuk, hogy őrizzük. Azért kaptuk, hogy kész legyen az Isten használni az ő országának az építésébe a mi életünkön keresztül. utolsó szavai nagyobb boldogság adni, mint kapni, az eredeti fordításban nagyobb áldás adni, mint kapni. És miután ezeket mondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Szeretném, hogy a mellettetek ülővel egymásért imádkoznánk. Tehát most nem én fogok imádkozni, majd befejezem, hanem így egymásért imádkozunk. És azért fogunk imádkozni, hogy többet tudjunk adni? Hogy több legyen? Nem. Hogy készek legyünk növekedni ezen a területen, és készek legyünk igent mondani. Az Efezusi levélből felolvasom ezt az igerészt. Így imádkozzunk egymásért, és befejezem majd, jó? De előbb felolvasom. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapta minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének a gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten minden átfogó teljességére jussatok. Mondhatjátok szó szerint ugyanezeket. Az Istent egyre jobban megismerni, és az Isten mindent átfogó teljességre jussunk. Aki pedig megtehet minden sokkal bőségesen, mint ahogy mi kértük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség egyházban Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökké, örökkön, örökké. Ámen. Nem baj, ha kisebb hangzavar lesz. Én majd megszakítom egy pár perc múlva. Jó?